Élőlánc a Szabolcs utcai kórházért, egészségügyi dolgozók és betegek közös tiltakozása a kórházak átszervezése ellen. Erre jutalom a minisztereknek, a kormány szóvivő szerint megérdemlik, az ellenzék felháborítónak tartaná. Átvette a Nobel békedíjat a szegények bankára, azt ígéri, jó ügyre fordítja a pénzjutalmat. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója vasárnap este. Szombaton a késő esti órákban ért véget a nemzet búcsúja Puskás Ferenctől. A legendás labdarúgót a Szent István Bazilikában helyezték örök nyugalomra. Közvetlenül a gyászszertartás előtt Sólyom László köztársasági elnök, Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint magyar és nemzetközi sportvezetők mondtak beszédet.
Az államfő azzal búcsúzott, Puskás Ferenc úgy állhat az úr elé, hogy elmondhatja, jól gazdálkodott a rábízott talentummal. Sólyom László emlékeztetett, a világklasszis sportoló játéktere olyan volt, ahol a valódi teljesítmény számít és az ellenfél tisztelete. A Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint a bazilika két oldalán elhelyezett óriás kivetítőkön ezrek kísérték figyelemmel a gyászszertartást. A róla még életében elnevezett futballarénában ugyancsak több ezren vettek részt a nemzet búcsúján. A feszület alakban elhelyezett fekete pódiumon külföldi sztárfutballisták és sportvezetők, valamint barátok, régi sportársak búcsúztatták öcsi bácsit. A Hősök terén a Honvédség negyedórás katonai tiszteletadással emlékezett meg a posztumusz dandártábornokká előléptetett Puskás Ferencről. Az aranycsapat kapitányának koporsóját innen kísérte a gyászmenet a bazilikáig, ahol lélekharang hangja mellett családja jelenlétében helyezték örök nyugalomra Puskás Ferencet.
Este 8 órakor kezdődik a budavári Mátyás templomban az a jótékonysági koncert, amelyet Puskás Ferenc tiszteletére, valamint az Alzheimer-kór gyógyításának támogatásáért rendeznek. A díszvendégek között lesz Puskás Ferencné, Buzánszky Jenő, Grosics Gyula és Szepesi György. A Magyar Demokrata Fórum koszorúzással emlékezett Antal Józsefre halálának 13. évfordulóján. A Fiumei úti temetőben koszorúzással tisztelegtek a rendszerváltozás utáni első szabadon választott miniszterelnök emléke előtt.
Szolgálok, amíg tudok. Ezekkel a szavakkal idézte fel Antal József emlékét Boros Péter. 13 éve nincs a maga testi valójában közöttünk, de csak testi valójában. Hiányoljuk személyes megjelenését, határozottságát, felkészültségét, egyértelmű mondatait. Így fogalmazott a volt miniszterelnök.
Jobb lenne, ha váratlan és kacskaringós történéseinkre új és újabb válaszokat tőle kaphatnánk, aki sokat tudott, aki a dolgok irányításában mindig otthon volt és természetes volt, hogy tőle indulnak a nagy gondolatok.
A rendszerváltozás utáni első szabadon választott miniszterelnök sírjánál Dávid Ibolya az MDF elnöke, a párt politikusai, Antal József özvegye és tisztelői helyezték el az emlékezés virágait.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök január 19-ére kezdeményezett megbeszélést a hazánkat az Európai Parlamentben képviselő politikusokkal, hogy a lehető legszélesebb körben egyeztessenek pártérdekek felett álló kérdésekről. A kormány szóvivő közlése szerint Gyurcsány Ferenc megvitatná a kormány és az Európai Parlament, valamint a magyar EP képviselők együttműködését és az unió bővítési politikáját. A Fidesz európai parlamenti képviselői az újabb meghívást sem fogadják el, mert nem az időponttal van gondjuk, közölte Szájer József. A politikus a miniszterelnök kezdeményezését PR-fogásnak nevezte. Hangsúlyozta, nem szeretnék, hogy a miniszterelnök, idézem, konfliktusos kezdeményezése megzavarná a magyar EP képviselők közötti együttműködést. Olajos Péter, az MDF képviselője jelezte, részt vesz az egyeztetésen. A KDNP nem lesz ott, a Fidesz pedig hétfőn ad választ, hogy elfogadja a meghívást arra a megbeszélésre, amelyet a kormányfő december 12-ére kezdeményezett, az uniós bővítés utáni munkaerőpiaci stratégiáról, jelentették be az ellenzéki pártok szóvivői. Az MDF részleges munkaerőpiaci nyitást javasol január 1-től a román és bolgár munkavállalók előtt, jelentette be Katona Kálmán, a párt országos választmányának elnöke. Álláspontjuk szerint az olyan munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban kellene nyitni, mint az építőipar vagy az egészségügy. Tiltakoznak a budapesti Szabolcs utcai kórház dolgozói és betegei a kormány kórházát szervezési tervei miatt. Eközben demonstrációt szervezett a Fidesz-KDNP is a budapesti Ján Ferenc délpesti kórház épületénél. Nem látják biztonságban ugyanis az intézmény jövőjét.
Lenni vagy nem lenni, ez volt a motto. Élőlánccal vették körbe, mint mondták, az életben maradásért az Országos Gyógyintézeti Központot az intézmény dolgozói, gyógyult és ma is idejáró betegeik.
Nagyon sokunknak az élete múlik ezen a kórházon, mert csak itt vannak olyan eszközök, olyan gyógyszerekhez tudunk hozzájutni, amit az országból talán sehol máshol.
Volt, aki a kórházi ágyból jött le, hogy elmondja, a betegek hetek óta izgalomban élnek a kórház megszüntetésének híre miatt. A dolgozók pedig nem tudnak nekik mit mondani.
Csak annyi van, hogy kialakul majd egy központi kórház, és mi korábban úgy gondoltuk, hogy ennek egyik vezető része mi leszünk, azonban november 28-án a miniszteri tájékoztatóban az hangzott el, hogy csak két osztály, illetve két kisebb rész költözik át a MÁV és a Honvéd kórházba.
A szakemberek elmondták, hogy a Szabolcs utcai kórház országos és fővárosi feladatokat is ellát. A telepen befejezéséhez közeledik az ország legnagyobb és legmodernebb őssejtranszplantációs központjának építése. Intézményük mégsem került a súlyponti kórházak közé, panaszolták a demonstráció szervezői.
Idén márciusban már nagy mennyiségben találtak olyan lejárt szavatosságú, illetve selejtes élelmiszert Heves megyében, amelyet a Megatrade Kft. Forgalmazott, közölte a megyei főállatorvos. A több mint 90 tonnányi élelmiszer szavatossága már egy-két évvel ezelőtt lejárt, hogy az áruhűtőházba került. A kirót, 80 millió forintos bírságot a cég mindmáig nem fizette ki. Eközben a földművelésügyi tárca közölte, szinte valamennyi nagyobb áruházlánc vásárolt a Megacég csoporttól. Benedek Fülöp szakállamtitkár elmondta, a rendőrség azt kérte, hogy a továbbiakban a Mega cégcsoporttal kapcsolatos élelmiszerbiztonsági kérdésekről a tárca szakértői ne adjanak részletes tájékoztatást a zavartalan nyomozás érdekében. A hatósági ellenőrző szervezetek költségvetésének csökkentése ellen tiltakozott a levegő munkacsoport az ANTS budapesti székháza előtt. Lukács András, a zöld szervezet elnöke úgy látja, mivel a tisztiorvosi szolgálat pénzügyi forrásait a felére csökkentették, az ellenőrzési feladatokat az nem fogja tudni megfelelő módon ellátni, ez pedig lakossági járványokhoz vezethet.
A megbetegedések száma szintén növekedhet ettől, másrészt pedig a piacvédelem megszűnik, gyakorlatilag a rosszabb minőségű import előnybe kerül a jobb minőségű magyar termékekkel szemben.
Szégyennek nevezte Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jutalmat kíván osztani a minisztereknek. A kormány szóvivő szerint megérdemelt a jutalom.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a legutóbbi balatonöszödi kormányülést követően, amikor a kabinet a kormányzati negyed létrehozásával volt elfoglalva, azt gondolták, hogy ennél lejjebb már nem süllyedhet a kormány.
Gyurcsány Ferenc előbb megélhetési válságba sodorta Magyarországot, most pedig megalázza azzal az országot, hogy pénzjutalmat oszt a megélhetési válság sztahanovistáinak.
Denksz Emese kormányszóvivő szerint az elvártnál jobban és többet dolgozó miniszterek megérdemlik a jutalmat, hiszen, mint mondta, legutóbb akkor kaptak plusz pénzt a miniszterek, amikor ez még Orbán Viktor döntésén múlott.
Az elmúlt 16 évben ilyen intézkedések, ilyen reformokat nem léptetett egyetlen kormány sem életbe, és ezen intézkedések, reformok mögött pedig rettentő sok munka van annak érdekében, hogy az ország versenyképessé váljék.
A kormány szóvivő elmondta, a miniszterelnök hamarosan dönt arról, hogy melyik miniszter mekkora jutalmat kap, és ezt nyilvánosságra is hozzák.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája hétfőn találkozik a Gazdasági Minisztérium képviselőivel, hogy egyeztessenek azokról a diákokat érintő utazási kedvezményekről, amelyeket a kormány meg akar szüntetni. Nagy Zoltán, a szervezet alelnöke közölte, minden további lépésről ezt követően döntenek. Mint ismeretes, az érdekképviselet elutasítja a hallgatói kedvezmények megszüntetését. Délben elhagyhatta a kórházat Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, akit péntekre virradóra mellkasi fájdalmakkal szállítottak egy budapesti klinika kardiológiai osztályára. És most lássuk, mi lesz még a híradóban. Julianus díjak, a Bábes-Bolyai Egyetem elbocsátott oktatói a kitüntetettek között. Terrortámadástól tart London, több nagyszabású tervről értesültek a hatóságok. Sikeres éjszaka is tart, megkezdte küldetését a Discovery. Átvette a Nobel békedíjat Oszlóban a szegények bankáraként emlegetett bangladesi Muhammad Yunus és az általa alapított bank, a Grameen képviselője. Yunus, aki hazájában elsőként vehette át a kitüntető díjat, azzal vált híressé, hogy bankja a legelesettebbeknek nyújtott mikrohiteleket.
Az igazoló okmány, az arany érme és a 10 millió svéd koronás, azaz több mint 1 millió eurós csekk átvételekor a 66 éves Yunus bizakodásának adott hangot, hogy Nobel békedíja bátorítást ad a világ szegénységének leküzdését szolgáló kezdeményezésekhez. A békét a világon az igazságtalan gazdasági, társadalmi, politikai rend, a demokrácia hiánya, a környezeti pusztulás és az emberi jogok hiánya fenyegeti, hangoztatta Yunus, aki szerint szegénység azért létezik, mert a világ hagyja, hogy létezzen és keveset tesz ellene. Fel akartunk menni a Holdra, hát felmentünk. Amit akarunk, azt elérjük, érvelt a szegények bankjának alapítója. A pénzösszeget, amelyet a díjjal kapott, mondta, jó ügyre használja fel.
Csíkszeredában 14. alkalommal adták át a Julianus díjakat. Elismerésben részesültek a Kolozsvári Egyetem elbocsátott oktatói, Hans Péter és Kovács Lehel, valamint Bodó Barna, aki a két másik díjazottal együtt a Bolyai Kezdeményező Bizottságot vezeti.
A magyarság érdekében hivatástudattal végzett munkájáért Julianus díjat vehetett át a Bécsben élő, és az emberi jogok védelmében gyakran nemzetközi fórumokon is szót emelő Eva Maria Barki ügyvéd. Csapó József a Székely Nemzeti Tanács napokban leköszönő elnöke, és a román honfitársai körében a nemzeti toleranciát és az autonómiát népszerűsítő, Sepsi Szentgyörgyi Dán Manola Keszkú kommunikációs szakember. A kuratórium elismerését érdemelte ki ugyanakkor az állam által finanszírozott önálló romániai magyar egyetemi oktatást szorgalmazó Bolyai Kezdeményező Bizottság, valamint Kovács Jenő és munkatársai. Utóbbiak szombathelyiek, akik évek óta a Vereckei hágótól az Ojtúzi szorosig terjedő térségben a szórványban élő magyarság pusztuló műemlékeinek megmentésén fáradoznak.
Jótékonysági napot tartott Budapesten a Keresztszülők, a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület. Az adományokból a Csángóföldön élő gyermekek magyar nyelvű oktatását támogatják.
Immár 16 moldvai faluban sikerült feléleszteni az 1955-ben megszüntetett magyar oktatást. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége a 8. osztály elvégzése után azonban már nem tudja biztosítani a magyar nyelvű oktatást. Immár 3. éve működik az a program, amelynek keretében bárki vállalhatja, hogy a Csángó falvakban élő gyermekek keresztszülőjeként fedezi a magyar tanítás költségeit, hangsúlyozta Gyöngyösi Lajos, az egyesület elnöke. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy legkevesebb 15-20 faluban továbbra is hiányos a magyar oktatási rendszer.
Hiába 5-es, 6-os, ha nem tanult írni, mert beszélni ugyan beszél, de a román írás fonetikával és szóképzéssel nem lehet magyarul írni, mert abból értelmetlen szöveg lesz, tehát meg kell tanulni nekik magyarul.
Idén a Csángó gyermekek között mintegy 1500 karácsonyi ajándékcsomagot osztanak szét az adományokból.
Ismét külföldről, legalább 9-en meghaltak és 16-an megsebesültek a dél-szibériai Kemerovo tartományban egy pszichiátriai intézetben fellobbant tűzben. A személyzet csak másfél órával a tűz kitörését követően riasztotta a tűzoltókat.
Az orosz hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak a késedelem okának kiderítésére. A kórház személyzete állítólag előzőleg megpróbálta megfékezni a lángokat, de az intézményben dolgozó 7 beosztott közül csak 2 tartózkodtak a katasztrófa idején az épületben. A lángok a tető több mint 1200 négyzetméterét, valamint a legfelső emelet 600 négyzetméteres részét pusztították el. A téglaépület a II. Világháború idejéből származik, de azóta felújították és rendelkezett az összes szükséges tűzjelző berendezéssel. A tűzvész kitörésekor 223 beteg tartózkodott a kórházban. Ezen a hétvégén ez volt a 2. kórháztűz Oroszországban. Moszkvában szombatra virradóra egy pszichiátriai központban kitört tűzvészben 45 nő vesztette életét.
Alekszandr Litvinenko a polónium 210-es izotóppal Londonban megmérgezett egykori orosz állambiztonsági tiszt, a sajtóhírekkel ellentétben soha nem volt kém. Legalábbis ezt állította özvegye első nyilvános nyilatkozatában.
Marina Litvinenko a The Sunday Times-nak azt mondta, azért határozta el magát az interjúra, mert felháborították a férjéről közölt riportok, amelyek Litvinenkót kétes figuraként állították be. A brit sajtóban valóban megjelentek cikkek Litvinenko állítólagos homályos ügyleteiről. A The Observer, a legnagyobb baloldali lap, a múlt héten például azt írta, hogy az orosz állambiztonság Londonba szökött egykori alezredese kényes adatok közzétételével próbált zsarolni befolyásos orosz személyiségeket. Marina Litvinenko a The Sunday Times-nak kijelentette, férje becsületes ember volt, és inkább bűnüldöző sem, mint kém. A megölt tiszt felesége nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni arról, hogy szerinte az orosz hatóságok vagy maga Putyin elnök állhat-e férje meggyilkolása mögött. Eközben a Scotland Yard bejelentette, hogy a Litvinenko üggyel foglalkozó 26 rendőre közül kettőnek a szervezetében kimutatták a volt FSB tiszt életét kioltó radioaktív izotópot, de csak a meghatározott biztonsági határ alatti, viszonylag kis mennyiségben.
Terrortámadástól tart a brit belügyminiszter karácsony tájékán. John Reid állítása szerint több tucatnyi nagyszabású terrorakció tervéről szereztek tudomást a brit terrorellenes hatóságok.
A brit belső elhárítás vezetője éppen egy hónapja kiszivárgott, zárt szakmai körben elmondott beszédében 30-hoz körülire tartotta azoknak a konkrét terrorcselekményre irányuló terveknek a számát, amelyekről a szolgálat jelenleg tud. A tavaly július 7-i 52 halálos áldozattal járó londoni merénylesorozat óta a brit elhárításnak, a rendőrséggel, a külső elhárítással és a kormánnyal együttműködve 5 további nagyszabású terrorcselekménytervét sikerült meghiúsítania, százak, sőt valószínűleg ezrek életét megmentve.
Hajnalban a Florida állambeli Kennedy űrközpontból startolt a Discovery űrsikló fedélzetén 7 űrhajóssal.
Ez volt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA első éjjeli űrkilövése a Columbia űrsikló 2003-as katasztrófája óta. Az űrsikló hétfős legénységének úti célja nemzetközi űrállomás, amelyen 12 napig dolgoznak majd az asztronauták. Szerelési munkákat végeznek a Föld körül, mint egy 350 kilométeres magasságban keringő bázison, és egy újabb szerkezeti elemet is a helyére illesztenek. A Discoverynek eredetileg csütörtök este kellett volna felemelkednie a világűrbe, de a térség égboltját sűrű felhőréteg takarta be, és a szél ereje is nagyobb volt a megengedetnél, ezért a Föld irányítás a start elhalasztása mellett döntött.
Veszélyben vannak a debreceni közlekedési táblák, legalábbis ezt bizonyítja, hogy nagyon sok táblának veszett nyoma az elmúlt hónapokban.
Másfél hónap alatt mintegy 2 millió forint értékű közlekedési jelzőtáblának kelt lába Debrecenben, az egyik éppen innen tűnt el. A tolvajok nem válogattak, az utak mellől és a kereszteződésekből egyaránt szereltek le ilyen eszközöket. A lopás sorozatban összesen 500 terelő táblának, fémkorlátnak és sárga villogónak veszett nyoma.
Az ismeretlen személyek a forgalomtechnikai eszközök eltulajdonításával veszélyeztették a közúti közlekedésben résztvevők biztonságát, és ezáltal közlekedés biztonság elleni bűncselekményt valósítottak meg, amely alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A hatóság szerint rendkívül balesetveszélyes helyzeteket eredményezhet egy táblalopás. Egyelőre vizsgálat zajlik az ügyben. A rendőrök még a hulladékgyűjtő telephelyeken is keresik az eltűnt eszközöket. Eddig 13 hasonló ügyben indult eljárás a városban.
Tolna megyében 8-10 falut is fenyeget az elnéptelenedés veszélye, mutat rá egy szociológiai tanulmány. A szekszárdi főiskola kutatói a megye 10 településének jövőképét elemezték.
Jelenük van, a jövő viszont bizonytalan morgán. A faluban csupán 90-en élnek. Többségük szociális segélyből, hiszen munka lehetőség itt évek óta nincs. Ignác Istvánné azt mondja, magukra maradtak.
Nagyon kevesen vagyunk, mind öregek, és az ellátás olyan, ami ennek kellene legyen, úgyhogy ha nagyobb bevásárlást kell csinálni, hőgyészre kell menjünk, szexárt, bonyhárt.
Az egyik kutató azt mondja, a murgaiak problémája nem egyedülálló. A kevés munkahely, a hiányos infrastruktúra csak egy része a kis települések gondjainak.
Egészségügyi ellátási lehetőségek, a szociális háló is a maga teljességében jóval kevésbé tud kiépülni. A közlekedési nehézségekről azról ne is beszéljünk.
A kutatás szerint mielőbb forrásokat kell biztosítani a kis települések számára, különben elhagyják azokat a fiatalok. Tolna megyében például néhány emberöltő alatt 8-10 falu is eltűnhet a térképről.
Nem mindennapi látvány fogadja a Zalaszántóra látogatókat. A lengyel család udvarában egy nagyméretű betlehemet építettek.
5 évvel ezelőtt született meg az ötlet Zalaszántón, hogy a lengyel család udvarában kialakítanak egy egyedülálló Betlehemet, amely egyre népszerűbb lett a látogatók körében a család nagy örömére. Mára már egyfajta zarándok helyén nőtte ki magát az udvari Betlehem.
Én úgy érzem, hogy ebben a mai rohanó világban egyre jobban elfelejtjük ezt a szerintem a legszebb ünnepet. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit jobban összefogja az embert.
Advent idején több százan járnak az zalaszántói Betlehem csodájára. Tavaly karácsonykor a helybéli plébános fel is szentelte az építményt. Hazánk egyetlen udvari Betlehemét egészen február 2-ig, a gyertyaszentelő ünnep napjáig látogathatják az érdeklődők.
Adásunkkal egy időben adják át a Táncsics díjakat. Idén már harmadik alkalommal tünteti ki a Táncsics Alapítvány a kultúra terén kiemelkedő alkotókat, művészeket. Ebben az évben a miniszterelnök adja át az elismeréseket a Kulturális Tárca vezetőjének részvétele mellett. Kitüntetik szakmai munkásságukért Kállai Ferencet és Garas Dezsőt, mindketten a Nemzet színészei, valamint Kertész Ákos írót és Pap Oszkár festőművészt. Most pedig lássuk, mik voltak a híradó legfontosabb hírei. Élőlánc a Szabolcs utcai kórházért, egészségügyi dolgozók és betegek közös tiltakozása a kórházak átszervezése ellen. Jár egy utalom a minisztereknek, a kormány szóvivő szerint megérdemlik, az ellenzék felháborítónak tartaná. Átvette a Nobel békedíjat a szegények bankára, azt ígéri, jó ügyre fordítja a pénzjutalmat. Ez volt a híradó vasárnap este, következnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés. Én kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a Helsinki-ben zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokság nemrég véget ért. 200 méteres férfi mellúszó döntőjében Gyurta Dánielért izgulhattunk.
2 éve Athénóta vártuk, sajnos az idei Margit-szigeti Edén még hiába, Gyurta Dániel nagy visszatérését. Nos, itt a válasz, Gyurta új országos csúcsa nyerte a férfi 200 mell döntőjét a Helsinki rövidpályás EB-n.
Nagyon szokosan versenyt, nagyon szépen csináltam. Remélem, hogy innen már felfele vezet az út meg. Először világversenyt megnyert, ugye, mert olimpián az is érdemes. Másik, hogy hát az olimpia volt az első igazi nemzetközi. Jó, hogy voltak ilyen visszatérések magyar szinten, de nemzetközileg nem volt igazán, ugye? Baromira boldogok vagyok, és reméljük, hogy az nagy erőt ad nekem is, meg a Daninak is a további.
Hosszú Katinka női 400 vegyesen 2 másodpercet javított egyéni csúcsán, és csak hajszála maradt le a bronzéremről, ami ezúttal pontosan 19 század másodpercet jelentett.
5 mérkőzéssel folytatódott ma a labdarúgó Borsodi Liga idei utolsó fordulója, most a Győr-Újpest mérkőzés góljait mutatjuk meg Önöknek.
A Győr és az Újpest egyaránt elvesztette a legutóbbi 3 mérkőzését. A házigazdáknál Pajkos János fel is állt a kispadról, helyette a klubigazgató Reszelis Hos István gardírozta a társaságot nem sok sikerrel. Az újpesti Kovács Zoltán már a 7. percben betalált névrokon a kapujába, majd 1 perccel később Korsmár lövése Tóth Gáboron megpattanva kötött ki ugyanott. Így 8 perc után 2-0-ra vezetett a vendégcsapat. Azt hihettük, hogy gólzáporos újpesti győzelem következik, ám úgy tűnt a lilák megelégedtek ennyivel, vagy inkább a győriek élettek fel. A 22. percben Müller lövését a gólvonalról mentette Vaskó, a másik oldalon pedig Sándor rúgott zúgó kapufát. A második félidő 70. percében a győri csapatkapitány Regedei megkapta a második sárgalapját, amit piros követett. A 10 főre fogyatkozott Győr gyakorlatilag feladta, az újpestiek viszont kihasználták az emberelőnyt. A 2 csereember, Rajci és Mészáros összjátékából megszületett a 3. vendéggól, így az Újpest javított egy kicsit szezonvégi mérlegén.
A vasárnap további eredményei: Debrecen Paks 1-0, Fehérvár Sopron 3-1, Diósgyőr Reac 1-0 és Tatabánya Pécs 4-0. A Debrecen győzelmével fellépett az őszi első és élentelelő MTK mögé a 2. helyre a tabellán, a középmezőnytől meglépett az Újpest, a Fehérvár és a Diósgyőr, míg az alsóházban a leglátványosabb előrelépés a Tatabánya nevéhez fűződik. A Vász-Vasas mérkőzésre hétfőn kerül sor.
Szombaton nemzeti gyásznapon búcsúzott az ország Puskás Ferenctől, a legendás labdarúgó temetéséről természetesen a világ sajtó is beszámolt.
Gyászol és emlékezik a világ.
Az írott sajtó vasárnapi számai, no meg az internetes kiadások egybehangzóan a szertartás grandiózus voltát és a gyászolók meglepően alacsony számát emelik ki Puskás Ferenc szombati temetése kapcsán. Természetes, hogy a spanyolok számára a Real Madridos múlt Calderón elnök beszéde, az angoloknak a 6-3 emléke, a németeknek Franz Beckenbauer, a franciáknak Michel Platini jelenléte volt a legfontosabb hír, amelyet a temetéshez társítottak. No meg az, hogy december 9-én az egyetemes labdarúgás legendájától, Pancsótól, Puskástól, a magyarok Puskás öcsiétől búcsúzott a világ, a valaha volt egyik legnagyobbtól. Bene Barnabás immár harmadik junior mezei futó Európa-bajnoki címét szerezte meg, miután az olaszországi kontinens viadalon elsőként ért célba. A felnőtt hölgyek versenyében Kálovics Anikó a szintén előkelő negyedik helyen végzett. Végezetül felhívom figyelmüket, hogy a holnap reggeli Sport Express vendége idősebb Cseh László lesz. Friss sporthírekkel pedig éjfél után pár perccel jelentkezünk újra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Újabb hollóház épül ezúttal Budán. A hegyvidék belvárosi részén, csendes kis budai utcában, ősi gesztenyefák között, a Mon Parktól, a Kongresszusi Központtól és a Bakcsomóponttól egy percre új otthont építünk önnek. A déli pályaudvartól két megállónyira épülő 14 lakásos kis társasház földszintjén nyugdíjas gondozási központ, a pincében teremgarázs kap helyet. Az 50-120 négyzetméteres lakások gyönyörű teraszairól a hangulatos utca Márait és Szent Kutit idézi. A legkorszerűbb technikával felszerelt lakások építészeti kialakításukban igazodnak a különleges környezethez. Hallgassa meg a csend hangjait a Beethoven utcában, és válasszon békés polgári otthont magának a budai hegyvidék szívében, a Gesztenyéskert szomszédságában, a budai hollóházban.
...2006 novemberében az ötkarikás időutazók, az 56-os olimpia érmesei részt vettek a házigazdák által szervezett fél évszázados ünnepség sorozaton, amelynek során az egykori helyszíneken idézték fel hajdani sikereiket. A Mező Ferenc Közalapítvány és a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja megköszöni az ausztráliai utazáshoz nyújtott támogatást a Magyar Olimpiai Bizottságnak, az Austrian Airlinesnak, a QBE Atlas Biztosító ZRT-nek, az OTP Bank NRT-nek, az MKB-nak, a DHL-nek, valamint a System Consulting ZRT-nek.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Kaptam a szőkétől egy ilyen csitti-fitti telefont, azt mondta ajándék. Hát persze neki az, de nekem pénzért akarta adni. Hiába próbálgatta az utcán, azt mondta, hogy nem működik. Pedig ez egy olyan telefon, hogy vezetékes párga nélküli, csak nem tudta, hogy be kell venni vele a házba. Mert ez egy olyan telefon, de olyan telefon, hogy hát szuper!
Ajándék a köbön. UPC telefon ajándékkészülékkel, 0 forintos percdíjakkal és egy hónap próbával. Hívja a 1221-et.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! Megérkezett a hűvösebb, hidegebb levegő, visszaesett jelentősen a hőmérséklet. Ezt a hűvös hideg levegőt ez a felhősáv hozta meg. Ebből némi zápor is volt, de nagy mennyiségű csapadék nem fordult elő. Egyébként mögötte nyomában egy magas nyomású légképződmény épült föl. A következő napokban ez lesz időjárásunk meghatározója. Tovább gyengül tehát a nappali fölmelegedés, és megjelennek az éjszakai fagyok. Így lesz ez már ma éjszaka is, amikor -2 plusz 3 fok közé csökken hajnalra a hőmérséklet. Elsősorban északkeleten várható kisebb futó zápor, illetve a hegyekben egy-egy hózápor mutatóba. Aztán holnap délőtt ismét csak északkeleten lesz a több felhő, ismét csak ott várható egy-egy futó zápor, illetve a hegyekben egy-egy futó hózápor, és hát egész mérsékelten emelkedik a hőmérséklet, annak ellenére, hogy a Kárpát-medence nagy részén alapvetően egy napos idő lesz, csak úgy, mint délután, akkor is északkeleten várható a több felhő. A holnapi csúcshőmérséklet általában már csak 1-6 fok között alakul, a déli területeken még 8-10 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet, tehát ott folytatódik a viszonylag enyhe idő. Fronthatásra nem kell számítanunk. A következő napokban aztán, mint említettem, tovább gyengül a nappali fölmelegedés. Kedden már csak 2-7 fokra számítunk, és növekszik a köthajlam, tehát egyre tartósabbak lesznek a ködök, lesz, ahol már napközben is megmaradnak, és bizony kötszitálás is előfordulhat. Aztán szerdán is erős lesz az éjszakai lehűlés, mérsékelt a nappali fölmelegedés, csak úgy, mint csütörtökön. Csütörtökön már sok felé várunk, vagy számítunk tartós ködre, és akkor bizony sok felé lesz kötszitálás is, és ennek köszönhető a hűvös idő. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence honnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Itt kívánok röviden az este 7 órakor kezdődő heti hírmondó tartalmából. Merre tart az ország, erről beszélgetünk Boros Péter volt miniszterelnökkel. Hihetetlen átverés, felháborítóan profi élelmiszerhamisítás, köddé vált elkövetőkkel. Ki segített a rabnak, a szökött fegyenc még mindig szabadon van. Az 1 milliós nyomravezetői díjért sok a jelentkező, ám eddig nincs eredmény. Gázár támogatása, a kibúvók már kristálytiszták, de egyébként rengeteg a kérdőjel. A többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket 19 órától a heti hírmondóban. Tartsanak velünk!
Értse meg a csillagokat! Küldje csillagjegyét egy SMS-ben a 0691-331-888-ra, hogy naponta megkapja, mit üzennek Önnek a csillagok.
Aki gyermekkorában nem hallgatott és nem olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember. Világhíres Miklós. Különleges mese a zene varázslatos erejéről gyermekeknek és felnőtteknek. Méhes György, világhíres Miklós. Minden korosztálynak. Hiszen aki felnőtt korában nem hallgat és nem olvas mesét, az sem lehet boldog ember.